Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Szekeres Adriánt köszöntjük nagy szeretettel, a Spiller TV szakértőjét, illetve az Egerese vezetőedzőjét. Nagyon jól szerepel a csapat, amióta te vagy ott. Szerintem sokan figyelik az NB3 keleti csoportját, és nincsenek kiesési gondok, végül is ez volt a cél, nem?
Tekintve azt, hogy első szezonos vezetőedzői állás, igen, ez volt a cél. Azt gondolom, hogy a szezont jól is kezdtük.
De nem nyilatkozzál nekem.
Nem, tényleg így van, nem nyilatkozok. Feszélyezve érzem magam, mert ez nem volt téma.
Jó, ja, és akkor, hogyha egy-egy olyat belekérdezek, ami nem volt leírva a vázlatban, az már baj, mi?
Azokat a meccseket, amelyik közvetlen riválisok ellen voltak, azokat hoztuk. Ezáltal is lehet, hogy itt még az utolsó hét fordulóra is lehet kísérletezni, lehet több játék lehetőséget adni a játékosoknak, eddig nem játszottak, de tényleg jól szerepelünk, a srácok vevők a munkára, úgyhogy most kicsikét hullámvölgybe kerültünk, de kilábalunk ebből.
Tudod, te csapatod?
Igen, azt gondolom, hogy lehet ezt mondani. Léptünk előre taktikailag, azt az játékrendszert játszunk az első perctől kezdve, amit el is gondoltunk, és srácok elsajátították egyre jobban. Az eredményességgel még néha nem párosul, de nem akarjuk feladni az elveinket.
Ez egy érdekes, nem tettem még fel ezt a kérdést, de kíváncsi lennék, hogyha függetlenül a játékosoktól, tehát nyilván fölméred ilyenkor, hogy ki mit tud, mi lenne a legideálisabb rendszer, de hogyha neked kellene csak így futballmenedzserben választanod egy játékszisztémát, akkor mi lenne az felállás, és itt akár játék filozófia, játék elképzelés tekintetében labdaszerzés és mondjuk támadásépítés kapcsán?
Én mindenféleképpen most a 3-4-3-at mondanám. Ezt látjuk most hétről hétre, még azoknál a csapatoknál is, akik nem feltétlenül három védővel játszanak, hanem négyel. És itt most az építésre gondolok, mert sokszor lehet azt látni, hogy egy belső középpályás visszamegy a két belső védő közé, vagy éppen az egyik oldalra, és ezáltal már abból hárommal építik. Nem mellékesen, hogyha két szélét behúzott kellőképpen, a két szélső középpályásod feljebb megy, szinte öt játékos van ott, amit mondjuk szintén láthatunk egy Liverpool szintű csapattól is, vagy egy olyan csapattól, aki 4-3-3-at játszik. Sokkal inkább azt mondom, hogy a játékosok pályán betöltött pozíciója az, ami meghatározza, és így meg sikeresek tudunk abban is lenni, ha az ellenfél kifejlő labdát, kirúg labdát, akkor jól pozícionálják magukat a belső középpályások, a védelem, akkor ezeket minél hamarabb be is tudjuk gyűjteni, de ez is tök érdekes példák vannak, akár ha csak a múlt heti Chelsea-t, amit ma küldtem neked, hogy a harmadik Chelsea gól előtt Marcos Alonso volt a középcsatár pozíciójában. Nyilván megvan az oka, hogy miért, úgy hozta a játék szituáció, de a többiek ezt tudtak alkalmazkodni.
Azt hiszem ezért lesz az a válaszod, hogy nincs ilyen, hogy a tökéletes felállás, hanem elvek vannak, és azok mentén játszanak a csapataink.
És tényleg így van, mert hogyha csak nem kell ahhoz most már tényleg a top csapatokat nézni, hanem a középszerű csapatok, vagy top ligával lévő középcsapat is ugyanezeket az elveket tartja szem előtt, hogy a pozíciókat töltsék be, ehhez kell, vagy szoktam mondani, hogy gondolkodó öltöző, akik ezt meg tudják ezt valósítani. A maira egy kérdésre nem tudok majd válaszolni, de majd ha oda tartunk, akkor azt majd mondom.
Na, de hogyha megemlítetted a Chelsea-t, akkor szerintem érdemes is velük kezdeni. Már csak azért is, mert hát ugye egyrészt ott volt az a Real Madrid elleni bajnokok ligája meccs, leginkább egyébként az volt az érdekes. Ott négy védővel játszottak, ahogy az elmúlt hetekben általában kezdtek. Most viszont például az FA kupában erre a 3-4-3-ra váltottak, amit te is említettél, de ott is ugye elég sokat variált Tuchel mérkőzés közben. Maradjunk a Madrid elleni mérkőzésnél. Tökéletes mesterbe jött ki Tuchel?
Szerintem nagyon. Főleg úgy, hogy ha az első meccset nézzük, ami ugye Londonban volt, ott talán három belső védővel álltak fel, ez a 3-4-3, az nagyon nem sült el, akkor is váltott mérkőzés közben. Ha jól emlékszem a Sotonnak, amit hatost rúgtak, akkor szintén ez a 3-4-3 volt.
Hát arra készült már föl a Real elleni meccsre, vagy úgy tűnt a Real meccset nézve, mint hogyha a Soton az egy ilyen felkészülés lett volna.
A játékrendszer most nem is vagyok biztos, de az a meggyőző támadójáték, a rengeteg elmozgás, a rengeteg futás, az már visszaadta, azt előrevetítette, hogy ezt kapja majd a Real Madrid is, és ezt nagyon jól meglovagolták, tehát a szintén, amit ma is küldtem neked, Domának nem küldtem el, tehát úgy spanyol szakértő, hát egy csípőből tudja a választ. Meglepő volt azt látni a Real Madrid részéről, hogy 6-3-1-et védekeztek a mérkőzés 13. percében, a közönség meg kifütyülte őket, utána ez volt 4-5-1-es védekezés, vagy 5-4-1-es is. Nyilván a Reálnak nem feltétlenül ez volt a terve, hogy így fog visszaállni, vagy így kell neki, de a Chelsea akkora nyomást helyezett rá, akkora elánnal ment be a mérkőzés, hogy erre szorultak, és a végén mondhatjuk azt, hogy a Reálnak ez bejött. A Chelsea-től meg igenis lehet ezt várni, főleg, hogyha ezt a hármast hagyja fönt, akkor ez kifejezetten jó pressingelő csapat, vagy akik mögöttük játszanak, vagy a felfutó szélsővédőkkel.
Beszéljünk azokról, akik mögöttük játszanak. Kettő dolgot volt szerintem érdemes itt mérkőzés közben megjegyezni, megfigyelni. Az egyik Mateo Kovácsicsnak a játéka, aki tényleg igazi motorja volt ennek a Chelsea-nek, és egy nagyon másképp motorja ennek a Chelsea-nek, mint amikor mondjuk Jorginho van a pályán. Néztem közben a statisztikákat, és elkezdtem figyelni egy idő után, hogy vajon mikor hibázik bele majd először Kovácsics. A 44. passza volt az első, ami rossz volt, és ebben azért voltak elég kockázatos átadások is, miközben egyébként a pályán lévők közül ő volt az, aki a legtöbbet futott, még N'Golo Kanténál is többet, és akkor itt van a kérdés, amit fel akarok tenni, hogy ezen a mérkőzésen nagyon sokkal volt jobb Kovácsics, mint Kanté. Ugye Kanténak eleve elég rossz meccse volt. Elmondható, hogy ő az ilyen találkozókon ebben a szezonban nem tudta a maximumot nyújtani, ami az előző szezonban jellemző volt rá.
Mire gondolsz, védekezésben Kanté volt jobb, vagy pedig támadásban Kovácsics Kanténa?
Szerintem mind a kettőben ezen a meccsen.
Igen. Ugye alapból, ha három belső középpást nézzük, akkor ugye Kanté, és előtte volt ugye Kovácsics, illetve
Loftus-Csík.
Tehát ez is önmagában Loftus-Csíknek a szerepeltetése az elmúlt hetekben vagy hónapokban szerintem kicsit meglepő, de van is magyarázata. Én szerintem még nem hozza azt, mert képes nagyon elemi hibákat véteni, labdával, labda nélkül is, ezt hétről hétre láthatjuk tőle a Premier League-ben is. Kovácsics pedig azért van a nyilván a múltja miatt azért volt egy kellőfokú bizonyítási vágy is benne, meg hát egy olyan képzett labdarúgóról beszélünk, akinek ez a szerep jól áll, hogyha be kell lépni az akciókba, akár egy kicsit magasabban is kell neki játszania, mint ahogy szokott normális bajnoki mérkőzéseken, mert ahogy mondom, föl tudja ott venni a labdákat. Nagyon sokat fejlődött a Premier League-be a labdavezetéseivel, kifejezetten jó számai vannak ebbe, illetve láthatunk is tőle olyan jelenteket, amikor belép, lövésre vállalkozik. Az, hogy meg milyen labdával, az meg ugye láthatjuk tőle.
Pont ez nem működött neki a Real Madridnál, ugye nyilván vannak világklasszisok, ismerjük még mindig az a középpálya, ahol ő nem tud annyira játszani, de ugye ő nem egy védekező középpályás, ahol Casemiro mellett is játszott még akár a Real Madridban 4-2-3-1-ben, hanem ő egy olyan 8-as, akinek ott kell lennie a kapu előtt, és hogyha a Kantéval való összehasonlítást nézzük, akkor nem feltétlen hasonlíthatóak össze, mert Kantétól várják azt, hogy ha az energiájára van szükség, akkor érkezzen és fusson a támadásokkal, a labdaszerzés után ő indítsa meg az ellentámadást, de alapesetben, hogyha behúzódik egy védelem, akkor Kantét nem ott találod, hogy ő fogja szervezni a játékot, mint Jorginho például. Tehát Kovácsics nálam egy sorral előrébb van, mint Kanté vagy Jorginho, és más kicsit a szerepköre.
Abszolút így van, de hogyha csak erre a korábban azért Kanténak is volt odaért a Premier League a kapu elé, utolsó passzokat is adott.
Igen, ugye gyakorlatilag Sarinál 8-as pozícióban játszott szinte végig.
Igen, de hogyha meg erre a meccsre visszagondolunk, azért mégsem a Real Madridnak mi az előssége, ott van fönn egy Benzema, még hogyha nekik védekezni is kell, az átmehetek a kontrajáték. És most ugye kettő belső védő volt, Kanténak azért egy kicsit ez a biztonsági szerepkör volt, és már megint csak, ha csak a Tuchel fejével gondolkodunk, három olyan támadó játszott fönt, a Mount, a Werner, illetve a
Havertz,
akik rengeteget futnak, rengeteget elmozognak. És itt jön be az, hogy Kovácsics ezeket meg tudja futni, ezeket a területeket, hogyha az egyik visszalép, vagy akár a center visszalép, mögé is be tud indulni, vagy akár a szélére is, vagy amit láthatunk Loftus-Cheektől is, hogy rengeteget a jobb oldalon volt, a pálya jobb oldalán is oda kellett nyitniuk. Ezzel amúgy megzavarták elég szépen a Real Madridot.
A Lukaku szerepe itt az egész szezonra nézve, hát eléggé felemás, fogalmazhatunk így. Nagyon jól indult, aztán Covid, sérülés, interjú rosszul időzítve, meg mondjuk leginkább a leadás időpontja rosszul időzítve, és folyamatos ilyen feszültség, amit nem biztos, hogy mi tökéletesen látunk, de a teljesítményből lejön, hogy ez azért alaposan megzavarta ott a fejeket. Ugye jelen pillanatban ott tartunk, hogy Lukaku csütörtökön kezdett edzeni, a Bajnokok Ligája mérkőzésen még nem is volt ott a padon. Most meg a padról beszállva, hát zicserben egy kapufát rugott, ez gyakorlatilag az egyetlen, amit elmondhatunk róla pozitívumként, de hogyha most össze kell rakni a Chelsea támadósorát, akkor az a Werner Havertz Mount.
Igen. És a Real meccset se felejtsük el, az odavágót, amikor volt egy olyan zicsere, amit szintén berúghatott volna. Tehát ez az, ami talán a mentális állapotnak tudható be.
Igen, még az, hogy abba kiegészítenélek, hogy nem csak az időzítése sem volt jó az interjúnak, meg ami a mondani valója volt, az se. Tehát ezt nem visszük kifelé. Fele más szezon valóban, tehát egy BL győzteshez odaigazolni, de erről már gondolom mindenki rengetegszer beszélt. Tényleg azt gondolta az ember, hogy ő az a tökéletes láncem, vagy egy ilyen típusú játékos, vagy pont Lukaku az a tökéletes láncem.
Az előző szezon Lukakuja a tökéletes láncem volt, tehát ezt elmondhatjuk.
És nem tudom, hogy ő milyen reményekkel ment oda, gyanítom úgy, hogy teljesen totál kezdőjátékos lesz. Még az elején emlékszem az Arsenalt, amikor simán leverték 2-0-ra, akkor iskola példája volt az a gól, fölpasszolták rá, visszakészítette, lefordult a hátán az egyik Arsenal védővel, most nem is emlékszem kivel, kitették ugye a szélről belőtt labda, érkezett gól. Tehát akkor ugye mindenki azt gondolta, hogy a Chelsea sokkal szorosabban lesz ott a két nagy ágyú mögött.
Hát volt is.
Volt is, igen, és akkor utána egybefolytak ez a Covid sérülés, vagy sérülés és Covid, a sorrendet már nem tudom, meg az interjú.
Nem folyt egybe Lukaku hanyatlása a Chelsea-nek a forma hanyatlásával, vagy forma ingadozásával?
Lehet ezt mondani, mert hogy, és itt jön ez az öltöző, ahogy mondtad, nem tudjuk, hogy mi van ott, hogyha volt egy ilyen belső viszály, az pedig Tuchel megtehette, mert igazából akkor szerintem már úgy leszakadoztak, több játékos formán kívül volt, és ott meg belefért az, hogy megmutassa, hogy ő az öltözőben a főnök, és mellőzte. És szerintem utána meg nincs oka változtatni ezen, ahogy mondod, megkapja a lehetőséget tegnap a Pász ellen, megkapja a Real Madrid első meccsen, nem élt vele. Akik most ott vannak, most Werner meg a Soton ellen élete meccsét játszott, a Real Madrid ellen is nagyot játszott.
Hát meg a tegnap a Palace ellen is. A mezőny legjobbjának is választották egyébként.
Úgyhogy Lukaku most nem tett mást, csak vagy kéri azt, hogy engedjék el, vagy pedig beáll a sorba, és edz, és amikor megkapja a lehetőséget, dolgozik, és akkor el kell felejteni 500 milliót ért, legalábbis Tuchelnek szerintem.
Ahogyan, ugye ez az egyik a taktikai része, a másik pedig itt az érzelmi dolgok, amiről nyáron szóltak a hírek, hogy azért is szeretne visszamenni a Chelsea-be, mert van ott egy feladata, egy küldetése, amit ő nem teljesített, mert hogy ez a gyerekkori klubja, és az az álma, hogy a Chelsea-ben vigye sokra. És ezek szerint ebből a küldetésből az lett, hogy a csapaton belüli viszály, vagy a csapaton belüli, tehát hogy az elégedetlensége a helyzetével, a Tuchellel való viszonya, az megint elsodorja őt. Jöhet még egy olyan, hogy visszamegy az Interhez, és azt mondja, hogy de igazából nekem még mindig a szívem csücske a Chelsea, úgyhogy ha Tuchell elmegy, akkor visszatér, vagy...
Nem tudom, elég nagy szívem. Nagyon nehéz. Most az Internek ugye...
Sok minden belefér,
igen.
Jó, itt a személyi kérdésektől egy kicsit ellépve, szerintetek csinálhatott volna-e valamit másképp Tuchel ezen a visszavágón, amivel esetleg ezt a Real Madridot megfékezi, és mondjuk nem engedi visszajönni?
Szerintem nem. Nagyon nehéz. Nem, szerintem nem. Én ki is írtam, hogy a Real Madridnak itt a Valverdének volt egy jobb összekötő, egy visszapasszolt labda, amit igen erősen elrúgott. Láttunk már ebből gól, de látványos. Utána 5 perccel a Benzema fejes kapufája. Azt az 5-10 perces periódus leszámítva a Realnak nem volt nagyon lehetősége. Kiírtam azt is, az első gól előtt másfél percig tartotta a Chelsea a labdát a Real tér felén, tehát nem is az, hogy hátrafelé passzolgattak. Tehát a Chelsea tökéletes volt, amit csinált. Havertznak a fejese 3-0-nál, Pulisicnek 3-1-nél, ami volt 2 és a 92. 94. percben, Ziyech 114, Havertz 116, és a Jorginho-nak még ott volt a csattanó 119-ben. Tehát abszolút erre azt gondolom, hogy Tuchel megtöltötte, ebből többet nem tudott volna kihozni, csak a kapu előtt a döntéshozatal, ami más lehetett volna, és akkor még akár a Real egy nagyobb pofonba is beszaladhatott volna.
Ez a baj, hogy ez egy kicsit ilyen megfoghatatlan dolog, de a Real Madridnak úgy tűnik most az utóbbi meccsekből, hogy momentumot nem szabad adni, azt a momentumot, ami belekapaszkodhat, mert abba kegyetlenül bele fog kapaszkodni. Ugye amikor volt a harmadik gól, amit elvettek ugye Les miatt, les miatt vették el, igen. Tehát az első harmadik gól, amit még elvettek, akkor az volt az ember érzése, hogy ott lezárul a meccs.
Ne, a Chelsea-től nem, kezdés miatt vettek el egy harmadik gólt a Chelsea-től.
Kéz volt?
Alonso kezdezése.
Igen.
Ja, akkor az kéz volt az kéz. A harmadik igen. gól. Igen, szóval, hogy annál a szituációnál az volt az ember érzése, hogy ott van vége. De azzal, hogy visszavonták azt a gólt, na azzal jött meg a hangzavar a Bernabéuban, meg azzal lett kicsit ilyen reményteljesebb az egész, és utána tényleg megmagyarázhatatlan, hogy mitől van az, hogyha hátrányban van a Real Madrid, akkor nem, akkor valahogy nem akar, nem tud úgy játszani, és aztán amikor kell, akkor pedig hirtelen a legkisebb momentumokból úgy tud építkezni, hogy utána teljesen maga alá gyűri az ellenfelet, és ez tényleg azért mondom csak, hogy megfoghatatlan, de ott van, mert a Paris Saint-Germain ellen a semmiből hirtelen lett egy olyan fölény, egy olyan nyomás, ami 15 perc alatt továbbjutásra érett.
Megpróbálom.
A Sevilla ellen ugyanez gyakorlatilag.
Tegnap a Sevilla ellen ugyanez, az odavágón a Chelsea ellen.
3-2-es 0-2-ről, tehát igen, ez egy nagyon érdekes dolog, kettőt szeretnék közbeszúrni, hogy láttunk már ilyet, és nem csak a Real Madrid esetében, hanem más csapatok más meccsein is, hogy egy-egy ilyen videóbírós ítélet, az milyen szinten borítja az addigi játékmenetet. Emlékszem, talán másfél éve volt egy olyan Spurs meccs, aminek 2-0-ra vezetett a Tottenham, és szerzett egy harmadik gólt, azt hiszem talán Son, vagy még lehet, hogy Olié, nem is emlékszem pontosan, hogy volt. Pár milliméterrel lesen volt, elvették, és onnan állt föl az ellenfél, és 2-2 lett a vége. Hát micsoda különbség. Tehát ott 3-0-nál teljesen lezárta volna a helyzetet, addig végig dominált a Spurs, és mintha abból tudott volna erőt meríteni az ellenfél. Ez csak egy ilyen befejezett megjegyzés, tehát hogy ezzel nyilván mindenki tisztában van. A másik pedig, amit kérdezek itt a Madrid esetében, hogy ez személyiség, ez karakter kérdése minden esetben, ez nyilván nem taktika.
Nem.
Hogy a momentumra én, vársz.
Én azt gondolom, és ezt ma, ahogy néztem jobban ezt a meccset, ott azt láttam, hogy oké, hogy a Real be volt szorítva az elején, jól kezelték a helyzetet. Már nem volt pánik. 2-0-nál is, vagy akár a PSG ellen is, ha most visszaemlékszem, nem adja föl az elveit. Tehát van egy olyan edzőjük, aki szerintem most akkor is a top 5 edző kategória nálam, emberi oldala miatt is, a szakma miatt is, nyugalmat látsz rajta, amit láthatod a játékosaidon is. Hát már...
Igen, általában igen.
Most általában azért nála szerintem még nyugalom, most belül lehet, hogy forrong, de kifelé ezt annyira nem mutatja.
Hát csak onnantól, hogy mennyire csúszik.
Igen, szemöldöke.
Nagyon magasan van.
Na akkor. De már most a szemöldöke és a játékos tudja, hogy akkor hopp, akkor van valami. De és ez leginkább, hogy tényleg nézve 2-0-nál is a Reált, ugyanúgy ki akarta hozni a labdát, ugyanúgy próbálkozott, nem adja fel az elveit. És ez az, amire nem tudok egyszerűen válaszolni, akár is megnézem, hogyha Modric kap egy ilyen labdát, akkor külsővel oda tudja tenni. Tehát ez most nem akarok nagyokat mondani, hogy most az utcán kezdett el focizni 6-tól 12 éves koráig, vagy ha most bevitték volna őt akadémiára, tehát ezt szerintem nem tudod megtanulni, ezt a rugásfajtát, tehát azt, hogy észrevedd, hogy pont abba az ütembe a társad oda fog futni, akinek csak bele kell tenni a lábát. Tehát ez taníthatatlan, és valóban így van, akár most Benzema is valójuk be olyan szezont fut, vagy olyan időszakot fut, amikor ha kap egy labdát, az tök kimeretlenül végrehajtja, és berúgja, vagy befejeli, mert ha megnézzük, akkor a beadó játékos, most nem is emlékszem, ki volt az ő góljánál, ők egy az egybe voltak, belül meg Benzemán kívül jött még egy játékos, a Chelsea 5-2-ben volt
Vinicius belül. Vinicius volt, nem? Beadó.
Amikor Rüdiger elcsúszott?
Igen.
Akkor Vinicius.
Tehát, hogy, de ott is egy olyan...
Hát ott megrajzolta neki, igen, hogy igen.
Olyan a Chelsea-nek ott is egy 5-2 elleni volt, és mégis az a két játékos, a Benzema kívül, aki még érkezett, is be tudták rúgni. Tehát, hogy ezt nem tud. Szerintem az amúgy, és ha már az Eger szóba került, tegnap mi is 2-0-es hátrányban voltunk a féldőbe, és úgy mentünk a másik féldőre, amit eddig is szoktunk focizni, abból lettek helyzeteink, rúgtunk gólt, rúgtunk kapufát, majd egy pontrugásból kaptunk egy gólt, és 3-1, és még akkor is a végén tudtunk szépíteni. Tehát az, hogy azért, mert hátrányban vagy, és fejetlenül mész előre, az nem biztos, hogy eredményre fog vezetni.
Még egy gondolat ide csak a Real Madridhoz, mert nem akarom, hogy ez bennem maradjon. Ugye annyit a taktikai változásról, hogy azért itt az első meccs után elég kényelmes helyzetben volt a Real Madrid, a Sevilla ellen is nagyon kényelmes helyzetben volt a Real Madrid. A Paris Saint-Germain ellen ez nem mondható el, de amikor Valverde kezd, akkor Valverde futrohan, és segít védekezésben is, és a támadásban is, és azért az, hogy Valverde játszik a jobb oldalon, vagy hát jobb oldalon középen, ott valahol az egész jobb felén a pályának, vagy pedig bejön Rodrigo vagy Asensio, azért az más. És hogyha egy csapat úgy érzi, hogy átvette a vezetést, nyerekben van, és egy kicsit visszaáll a Real Madrid ellen, nem kell ahhoz úgy, mint a Sevilla tegnap, hogy a saját 16... Ja, bocs, hogy rugdoslak itt én, nem ismerkedni akarok. Szóval, hogy nem kell úgy visszaállni, mint a Sevilla a saját 16-osra, hanem elég csak egy picit visszább lépni, és egyből nyomást tud gyakorolni ez a Real Madrid, úgy, hogy abból legyenek lövések, kísérletek, helyzetek. És ez nem feltétlenül zicser, hanem lehet távoli lövés is.
Igen, ez a tegnap ugye kiírtam, hogy a Real Madrid az európai futball főnix madara ezzel a két feltámadásra, de most ugye Harry Pottert olvasok a gyerekeknek, ők az európai futball dementorai, nem? Tehát, hogy kiszívják az életet az ellenfélből, amikor egy kicsit...
Volt egy jó hozzászóló, aki írta, hogy hát ha már húsvét van, akkor nem biztos, hogy ez volt a legjobb hasonlat.
Ja, igen, ez valóban így van. Léphetünk tovább, ugye, itt a Bayern-Villarreal mérkőzésre, ami szerintem azért egyértelmű.
Te vagy a mi piros tojásunk húsvétkor.
Hát meg sárgába jössz. Sárga tojás.
Sorry.
Semmi probléma. Szóval Bayern-Villarreal azért messze az volt a legnagyobb meglepetés. Nem gondolta senki, meg egy kicsit egyébként az volt az érzése az embernek, nézve a mérkőzés előtti interjúkat, a felkészülést a meccsre, ugye Neuer volt a játékosok közül az, aki nyilatkozott, hogy nagyon, talán már túlságosan is magabiztos a Bayern, mint egy kicsit ilyen megfélemlítő hangnemet is vettek volna föl. Hát nézzék meg az elmúlt eredményeinket, ugye a Sporting elleni, vagy a bocsánat, a kivel játszottak az elő, a Salzburg ellenit, hogy ott is az első meccs az rosszabbul sikerült, de itt aztán megmutattuk az igazi arcunkat. Szóval egy pillanatig nem érezted azt, hogy itt olyan nagyon megijednének ettől a feladattól, pedig megijedhettek volna jobban a mostani tudásunk azt mondatja
velünk. Hogy fogalmazott Parejo, hogy szembeköpték magukat, vagy felköptek és aláálltak, vagy nem is tudom, mi volt a pontos.
Na, valami is volt, igen. Hát ezt egy jó edző, vagy akár egy karakteres csapat, ahol vannak igazi vezérek, ezeket az interjúkat, ezeket az ellenfél nyilatkozatait a saját malmukra tudják fordítani. Pont ezzel is lehet edzőként tüzelni a srácokat, hogy nyilatkoznak rólatok, most ki lehet menni, mutassuk meg. És hogyha ez tényleg ez a nyilatkozat mögött akár túlzott magabiztosság is áll, vagy egy kicsit lebecsülöm az ellenfelet, vagy a kettő össze is függhet, és te játszol egy olyan csapat ellen, aki viszont föl van tüzelve még jobban, akkor ott már az arányok azért eltolódnak, és ott abból visszajönni meccs közben, az már nem egyszerű, és ezt láthattuk a Bayernnél is. Nyilván az köztudott, hogy ez a két bajnokság, bár a német azért egy kicsikét igen, foglalkoztat, de így, ahogy megnéztem a meccset a mai nap sokkal tüzetesebben megnézve, azért a Villarrealnak ez egy tökéletes taktikája van, én azt gondolom, megvannak azok a játékosok a pozíciókban, ugye ők is, ha már most számháború 4-4-2-t futballoznak, de sokszor az a 4-2-2 látszódik, ugye a két támadó húzza ki a szélét, és ez abszolút a Bayern München az első meccsen nem bírta kontrollálni, szerintem ezért is váltottak három belsővédős játékrendszert a második mérkőzésre, hogy jobban megakadályozzák őket, illetve plusz azért, mert ott náluk lesz a labda, nekik kell focizni, és kevesebb ember is elég hátra, vagy építkezés, hogy fönt legyen több játékos.
Igen, viszont ugye nehéz elvonatkoztatni attól, hogy Nagelsmannt évek óta dicsérjük, mint a generációja egyik legnagyobb koponyáját, kiemelkedő futballfilozófus is, amellett, hogy edző, a fiatal kora ellenére. Ő rontott itt el valamit? Vagy nem volt megfelelő a reakció? Az első mérkőzésen ki kellett, hogy jöjjenek már azok a jelek, amik aggasztóak lehettek itt a Bayern számára. Hogy nem tudott az ő sokkal jobb keretminőségével erre megoldást találni?
Igen, hát ha már akár ezt bármelyik edzőn lehet látni, a Chelsea-nél is az első meccsre azt mondta, hogy a lehető legrosszabbkor játszott itt Tuchel csapat. Nagelsmann esetében is önálló is volt ilyen interjú, hogy egy kicsit ilyen lebecsülő, kapott is azért hideget-meleget, utána ő is nyilatkozta, hogy mennyien támadták. Szerintem a második meccsre már jobban felkészült belőle, de az egy teljesen más meccs volt. Tehát ameddig a Villarreal az első meccsen többet birtokolta a labdát, hát hogyha megnézzük a két csapatnak az első meccsen való helyzeteit, a Bayernnek pontrugás után volt, vagy kontra utáni, tehát labdaszerzés utáni átmenet. A Villarrealnak felépített támadásai voltak. Amit azt gondolom, hogy egy Bayern München, még ha elmegy idegenbe, ezt nem engedheti meg magának, hogy ennyiszer mögéjük kerüljenek, úgyhogy kipasszolják őket. És arra szerintem megvan a magyarázat, mert ez a két játékos belül, meg a kettő előttük, az tényleg azt csinált velük, amit szeretett volna az ő három belső középpályásukkal. A Bayern, nem tudom, miért kell őket, a Bayernnél a két belső védő nem tudta, hogy most akkor ők, vagy a két szélső védő nem tudta, hogy följebb lépjenek, hogy merre legyenek. Totál káosz volt, jól reagált a második mérkőzésre a játékrendszerre, meg is voltak kísérletek, tehát 23 próbálkozásuk volt, igaz nagyon kevés talált kaput, 21 próbálkozás, 3 talált kaput. Tehát az viszont a minőség, a kvalitás.
Hát itt érdemes nézni az XG-t, mert az beszédes volt, tehát az olyan volt, hogy majdnem X ezen a második meccsen
az is. Én kiírt, hát az én statisztikám szerint 1.70 és...
Ez csak a második meccs?
Ez a második meccs, így van. Az első meccset itt látod, az ott viszont a VRL volt a magasabb, ugyebár. Tehát...
1.37.
Az első meccsen 1.17. Tehát, hogy... De ez, beszélünk róla majd, hogy ezek úgy nem mindig a mérvadóak, de ez a durva igazából, és ezt csak arra tudom vissza vonatkoztatni, hogy ha nyomsz, próbálkozol, de van benned egy kicsit, nem is azt mondom, hogy felsőbbrendűség, de egy kicsit lebecsüld az ellenfelet, aki meg kettőzött erővel jön, nehéz visszajönni a meccsbe. És ezt láthatjuk majdnem minden évben egy top csapatnál, akár bajnokságában, akár saját bajnokságában, hogy vannak ilyen meccsek.
Bayern Münchennél ez egy viszonylag régóta fennálló csapdahelyzet, és több poszton is szerintem ugyanez a szituáció, de a legeklatánsabb példa az Robert Lewandowski helyzete, aki mögé nem igazolsz igazán jó csatárt, mert Lewandowski minden mérkőzés, minden percében játszik ideális esetben. Ő az alapembered, ráépül a taktikád. Viszont mit csinálsz akkor, amikor Lewandowski láthatóan nincs a toppon, állítólag folyamatosan kezelésre szorul a háta miatt, el van fáradva, mentálisan is egy kicsit rosszabb állapotban van, mint a szezon többi részében, vagy az elmúlt évek többi részében láthattuk azt. Még így is világklasszis, tehát én nem mondom azt, hogy nem, csak hát nyilván ez a nüansz, ez most pont komoly jelentőséggel bír. Szóval hogyan tudsz úgy, mert nyilván itt elő lehet venni Hasan Salihamidžićot, sportigazgatót, hogy ez a keret, ez nem kellően bő, de több helyen is megvan ez az ellentmondás, amiről most itt beszélek, hogy ezek mögé a játékosok mögé, vagy ezek mellé a játékosok mellé nem tudsz egyszerűen konkurenciát hozni.
Annyira kiegész, hogy csak Paulo Sousa ülteti le Lewandowskit, meg ugye már hogy sorolod a problémáit, hát meg el is akar jönni, ugye, vagy hát ezeket lehet hallani, hogy ő már tudja is, hogy hova megy. Talán be is jelentette a Bayern vezetőségének, vagy az csak ilyen...
Hát a Bayern vezetősége ezt határozottan cáfolja. De
nem
igen.
Beszélnek.
Jó, de ugyanez, tehát ugyanez a helyzet
Pep Guardiola is a sajtónak ezt nem tudta meg, hogy Fernández így van. Mindegy, ezek igen. Hát lehelő lehet venni a klubot, mert azért Kloppnak volt egy jó interjúja, ugye kit igazoltak most ugye a
Luis
Diaz-zal kapcsolatban, hogy nem feltétlenül most kell nekünk ő, ugye a télen igazolták, hanem hogy jó pár megelőző átigazási időszakra gondolkodnak előre. És ez nincs meg a Bayernnél most a Lewandowski esetében, azt gondolom. Tehát, hogy nem gondolkozol előre, hogy ő majd ha el akar menni, vagy lesz vele egy hosszabb sérülés, akkor kipótolja. Mert azért a Bayern München nem tudna olyan játékost igazolni, olyan fiatalról sem tudok én, akit meg leigazolt van, és kölcsön ad bárhova, máshova, és aztán vissza tudja hozni a következő szezonba, de mondd, hogyha van ilyen. Tehát, hogy valóban ez egy jó felvetés, itt nyilván lehet kritizálni őket, a mentőt, Salihamidžićot.
Nézzünk egy kicsit előre.
Mert amúgy meg, hogyha Lewandowski épp és egészséges, akkor nincs az edző.
Ez teljesen egyértelmű. Hát aki, igen, 40x gól, azt nem fogsz csak úgy kitenni a csapatból, ez teljesen egyértelmű. Mit gondoltok az elődöntőkről? Ez a Villarreal okozhat gondot a Liverpoolnak?
Nem.
Pont ezt gondoltuk amúgy a Bayern Münchennél is, tehát ebben igazán erőse meri, hogy egy olyan csapatot megfékezzen, amelyik megfékezhetetlennek tűnik. Pont ez a 4-4-2.
De nagyon más alkalmas. Típusú focit játszik ez a Liverpool, mint a Bayern, nem?
Más típusú focit játszik, de pont a nagyrangadókon erre szokott ráállni a VRL, hogy tényleg hihetetlenül szűk területen védekezik. Azt én sem látom, abszolút nem látom, hogy itt a VRL kiejteni a Liverpoolt. Azt viszont látom, hogy jöhet bármennyi beadás a szélekről, szerintem az, amit, amivel még tud bármit csinálni a Liverpool, mert ez a 4-4-2 ez olyan szűk lesz, és olyan alacsonyan lesz, amennyire csak lehet. Szóval, hogy a beadásokból kereshetnek berobbanó embereket, de ezen kívül Emery tényleg amennyire lehet, megpróbálja lenullázni ezt a Liverpoolt.
Én egy dolgot nem látok, amiről itt talán nem is a műsorban, hanem meg a műsor előtt beszéltünk, hogy milyen kulturáltan felépített támadásokkal játszik a Villarreal. Szerintem ezt nem lehet megcsinálni egy Liverpool ellen, mert olyan nyomás van a játékosokon a támadásépítés közben, amilyen, és ezt szerintem nyugodtan kimerem jelenteni, amilyen semmilyen ellenfél ellen nincsen jelen pillanatban az európai futballban. És ez nagy kérdés számomra, lehet, hogy megoldják, tehát, hogy ezt mondtam múlt héten is, hogy ahhoz keveset látom a Villarreal például bajnoki mérkőzéseken, hogy mondjuk nagyobb nyomás alatt milyen döntéseket hoznak ezek a játékosok, de ez szerintem egy nagyon-nagyon komoly teszt lesz számukra.
Valóban, én is azt gondolom, hogy a pressing lehet az a kulcs, amit a Liverpool, amivel a Liverpool meg tudja akadályozni az ő támadásépítésüket. Nyilván az, hogy itt a Liverpool a két szélső védőjét mennyire engedi fel, és a két szélső belső védőt mennyire húzza szét, mert ugye a Villarrealnak a két támadója az kint helyezkedik a szélén, tehát az egy kicsit ilyen kérdés még számomra is. A másik viszont, amit Toma is mondani, kiírtam itt, amit az interneten találtam, ilyen statisztikákat, hogy mi az, amiben valóban gyenge ez a Villarreal, az egyik az nem is a beadások, hanem a hosszú labdák levédekezése, de hogyha mondjuk ezt ki tudják úgy zárni, hogyha ők
visszatárnak. Hát egy Raúl Albiola, meg egy Pau Torres.
Nem lesz mögöttük hosszú, nem lesz mögöttük nagy terület, akkor nyilván oda nem, de hát azt is láttuk már ettől a Liverpooltól, hogyha pont zoknira kell ívelni a szabdát, akkor pont odaívelik. A másik meg viszont a pressing elleni játék, amiben ugye, bocsánat, nem a pressing elleni játék, hanem a hogyha rá tudják vezetni a labdát a védelemre, azt, illetve az egyéni hibák még. És egy ilyen bárki játszik Zsotta, Salah, Mané, Luis Diaz szintű játékosok sok egy-az-egyes szituációt kreálnak, akkor ott viszont dobhatják az egyéni hibát, ezt írták így a Villarrealra, akkor az meg most bármelyik Liverpool támadó oda kerül, az szinte az már gól, mert az ittszereket nem szokták elhibázni.
Na még röviden majd szóba fog kerülni a Bajnokok Ligája itt a Manchester City kapcsán és a Real Madrid elleni párharcuk kapcsán, de most már térjünk át a Manchester City-Liverpool második felvonására, ahol, és szerintem itt lehet elég jól kötni, ahol a Liverpool sokkal magasabbra tekerte a támadás intenzitás, a letámadás intenzitását, mint az első mérkőzésen, a bajnoki mérkőzésen, és mondhatjuk nagyjából, hogy jó, persze, ott volt az a Stefan hiba, de a kulcsa a győzelemnek ez volt.
Igen, most az irodában nálunk a Pósár Laci kollégám azt írta ki, hogy a kiegyensúlyozott teljesítményhez két dolog szükséges, a fizikális háttér és a mentális háttér. Én ezen a meccsen a Citybe ezt hiányoltam. Ugye Domával ketten néztük meg, és ez hiányzott, a mentális pontosság, illetve nyilván ez összefügg a fizikummal is, tehát hogyha nem tudsz gyorsan dönteni, vagy hát hogyha fizikumod megvan, de nem vagy kipihent fejbe, akkor azok hibához vezetnek, és sorra ez látszott. Talán szemléletes példa volt, amit a féldőbe készítettünk, amiről beszéltünk, Grill is kapott egy labdát, nem lőtte el, átvette, többet ért hozzá, Bernardo Silva, Fernandinho sok hibával játszott, és utána ez a bizonytalanság, ez átragad más játékosokra is. A Pool megtehette azt, hogy a Benfica ellen, nem is tudom, 6-7 játékos pihentetett, ezt is ott kiveséztük, beszéltünk róla, sokkal élesebbek voltak, sokkal frissebbek, és rámentek a Cityre, aki meg nyilván City nem fogja feladni az elveit, hanem megpróbál kihozni a labdát, és ez lett a nagy vesztük.
Igen, ez most kivételesen az a szitu, amikor amit előre jósoltunk, vagy elmondtuk, hogy azért az döntő faktor lehet, hogy mi volt a Benfica elleni meccsen, meg mi volt az Atlético elleni visszavágón. Hát ez tényleg az volt. Hihetetlen volt látni, hogy micsoda különbség volt itt koncentrációban és mentális, meg fizikális állapotban. Viszont az meg, hogy intenzívebb lett a Liverpool letámadása, azt azért szintén az alapján jósoltuk, vagy azt az alapján jósoltuk, hogy mi volt az első meccse, mint a bajnokin, hogy ugye mennyi szabad területet kaptak a City, akár védői, akár néha középpályásai, és tudtak hosszú labdákat lőni a Liverpool magasan levő védelme mögé, úgyhogy ez meg, mintha nem is azért lett volna feltétlen, mert hogy a City el volt fáradva, hanem azért, mert taktikailag ez most indokoltnak tűnt.
Mondok valamit, és érteni fogjátok, hogy miért utalok erre. Héten rendeznek egy Manchester United-Liverpool mérkőzést, és tudjátok-e, hogy mindig van egy játékos, ez a player cam, akire fókuszálnak az adott mérkőzésen, és ezt nekünk elküldik néhány nappal előtte a Premier League gyártó cégétől, hogy ki lesz az, akin ez a bizonyos player cam lesz, és neki minden mozdulatát lehet figyelni.
Liverpool?
Szerintetek ki lesz az? Hát az egész mezőnyből ugye egy játékos.
Nekem van egy tippem.
Na mondjátok.
Mondd a tippedet. Hát
Thiago.
Szerinted?
Azért mosolyok így egy kicsit, mert múlt héten is beszéltünk erről a Liverpool meccs kapcsán.
Ott ugye Salah volt a...
Salah volt, és a harmadik helyre hoztál, vagy másodikra Luis Diaz. És szerintem most ő lesz akkor így az van. Első ezek szerint.
Luis Diazra állítják ezt a playerkemet, és ez szerintem döbbenetes. Nem azért, mert rossz döntés lenne, hanem az a döbbenetes, hogy van egy fiatal kolumbiai srác, egy viszonylag fiatal kolumbiai srác, aki megérkezik januárban, és tökéletesen illeszkedik abba a rendszerbe, amit Klopp kitalált. Elképzelhető, hogyha nagyon az ember gondolkodik azon, hogy hogy néz ki jelen pillanatban legjobban a liverpooli támadóhármas, a szintén fantasztikus formában lévő Zsotát kihagyott belőle, és azt mondott, hogy Salah, Mané, Luis Diaz, most a bomba.
Te mond?
Én mondtam.
Akkor mit? Tessék, akkor parancsolj.
Hogy fogalmaztam, nem emlékszem rá pontosan.
Hát az, hogy a kezdeti drukk után most...
Nem, a kezdeti berobbanás után tényleg fantasztikusan, ahogy belépett ebbe a Liverpoolba, a Premier League-be. Én nekem most az utóbbi időben nem tetszik. Tehát azt még az elején magyaráztam, az lesz a vállalkozó kedvet, hogy tényleg itt van a helye, de érzek benne valamit, ami miatt most nekem megakadt. És ezt most nehéz így most hogy elemző szemmel nézem, vagy edző szemmel, vagy volt játékosként, de ez pont a hétvégén beszéltem.
De mi az, amit
magasra tette a lécet, hogy... és most már erőlködés néha, mert vannak olyan szituációk, ez az egy, amit fel tudok róni nála,
ez
hogy
jó szó
néha
lehet.
Nem önzőzik, de nem biztos, hogy a legjobb megoldást választja,
önzőzik.
Hanem...
Tehát, hogy ő egyébként pont ezt mondtuk, hogy még egóban is tökéletesen passzol ebbe a liverpooli támadósorba, mert ahogyan Zsota is megtette azt, amikor megérkezett Liverpoolba, és hogyha ő érezte magát jobb helyzetben, akkor hiába volt ott mellette Salah, akkor ő az anyjának nem passzolta volna.
Más, ez lehet, hogy olyan, mint Domának a Real Madrid, hogy 0-2-ről hogy jönnek mindig vissza, és hogy nem találja a szavakat, meg megmagyarázhatatlan. Nekem egy kicsit most az érzésemvel kapcsolatban egy kicsit túllőtte magát. Nem azt mondom, hogy hasonló, mint Bruno Fernandes, mert ő azóta is hozza ezt a szintet, vagy kicsit alámment nyilván, de itt én nála egy nagyobb visszaesést érzek. Szerintem Klopp jól lovagolja ezt meg, mert játszatja, hogy benne maradjon ebbe, de neki még kell egy kis idő. Szerintem most lesz, nem azt mondom, hogy megsérült, Isten mentsét, nem kívánok, meg nem is mondok senkinek, de valami ott formahagyatlás lesz vele, én azt érzem.
A kolumbiaiaknál előfordul, hogy túllövik magukat.
Jaj. No, ha már itt beszéltünk Klopp lehetőségeiről, és akkor még Firmino szóba sem került ott elő, középpályán ugye Henderson játszott a bajnokin, most Naby Keita, tehát hogy nagyon sok a variációs lehetőséggel jutottunk oda, nagyon hosszú évek után, hogy a Liverpoolnak bővebb a kerete, mint a Manchester City-é?
Bővebben azért, hogyha itt a belső középpályát nézzük, nekem Thiagóval is voltak annak idején ilyen Premier League való érkezésénél, hogy ide illik-e. Nyilván azokat az aspektusokat, hogy megfogja a labdát, jó helyre teszi, ez oké, okay, de kellett egy kis idő, mire nálam hozta azt az előrefelé is azt, hogy ezt
hát
a lendületet
szegény egyik csapatnak. Sérülésből a másik izomsérülésbe esett, és nyilván úgy, hogy eközben vissza kell küzdened magad a kezdőcsapatba, borzasztó nehéz, de ez az FA Kupa elődöntő rajta látszott a leginkább az, hogy olyan lazaság van benne, ami tényleg ilyen önbizalmú hatos nem látsz a világon.
Így van, csak én ezt ebbe azt szoktam kérdezni, hogyha mondjuk egy, jó, nyilván már Milner most már nagyon keveset játszik, de hogy amikor Henderson, Milner, Thiago, ez a hármas, hát ez nem az a dinamikus középpályás sor, akik belépnek a játékba. Nekem üde színfolt volt mindig a Curtin Jonesnak a játéka, aki be tudott lépni, vagy Harvey Elliott, aki nyilván most már visszatért a hosszú sérüléséből, de a szezon elején hát nyilván Klopp van ott, ő látja, nekem meglepően sok játék lehetőséget adott neki, de neki volt igaza, mert tett is hozzá a játékhoz. Igazolás nélkül, úgymond nagy pénz igazolás befektetés nélkül változott meg kicsit a pool játék a szezon elején, és igen, erre most már mondhatjuk, hogy azért hogyha Keita is egészséges, akkor most már itt azért van túltengés, tud pihentetni is, és minőségi játékosokkal tudja, jó állapotban lévő játékosokkal pótolni a többieket.
Na most itt nem megyünk nagyon magas szintre. Tényleg leegyszerűsítem a kérdést. Emberileg teljesen érthető volt az, hogy kit tett a kapu elé Pep Guardiola, sőt, én hozzáteszem, hogy Zach Steffent amikor láttam, mindig nagy örömmel láttam, mert szerintem egy nagyon tehetséges kapusról beszélünk. Viszont nehéz elképzelni azt Edersonnál, pont ugye itt a bajnoki mérkőzésből is kiindulva, neki is volt egy ilyen gólvonalas mentése, neki meg volt a mentése pontosabban, Stephennek nem, szóval indokolható-e szakmai szempontból egy ilyen döntés, és itt most nyilván, mint edző, kérdezve.
Abszolút, igen. Annyi, hogy ugye Edersonnak azért kellett menteni, mert saját magát rossz helyzetbe hozta, hogy hát ezt Stephen is, de hát igen, ott simán egyszerűen elrúghatta volna. Edersonnak egy rossz hátvétel.
Érzékelte, hogy jön Mané? Mármint, hogy ilyen közel van, nyilván érzékelte, csak hogy...
Érdekes volt, mert talán Stones adta hátra a labdát, és azt megfigyeltem utána most a mai délelőtt, hogy Mané még... Tehát visszább volt, a kaputól távol.
Ránézett ott akkor, Stephen, azt figyeltem, igen. De ott akkor, amikor már a labdához lendítette a lábát, ott olyan volt, mintha már nem észlelné, hogy mennyire közel jár hozzá Mané.
Az átvétel után még tolt egyet rajta, és az a tolás lett a rossz. Az ott beragadt neki, és az ott, hogy még egyet tolt, na az volt a sok, és utána már jött ugye Mané.
És az volt az ember érzése, hogy még hogyha itt Mané egy másodperccel később jönne, még akkor is elérné azt a labdát, mert akkorát hibázott ott Stephen.
De visszatérve a kérdésedre, megnéztem a Community Shield-en is, ugye a Leicester ellen, akkor is domával voltunk, ugye, talán a nyár nyitó meccsen, akkor is ő védett, a Liga Kupa meccseken is, az FA Kupa meccseken is ő védett.
Tehát ami ezt... azért nem elhanyagolható, mert ugye tavaly az elődöntőben ugyanígy kiesett az FA Kupában a Manchester City, a Chelsea ellen, és a Chelsea ellen kérdéses volt a kijövetele, volt egy az ilyes gólya döntött,
igen.
És ott is elővették egy kicsit, de ott nem volt ennyire egyértelmű a dolog.
De nincs, most
viszont... Brutálisan nehéz lehet egyébként kapusként így beszálogatni kupamérkőzésekre, szerintem nem.
Szerintem, hogyha a nyáron leültök ugyanígy, mert a kapusedző, még a harmadik számú kapus, ugye, aki az egyik kapusedző is szinte Carson, ugye, Carson, ott van még... És hogy tiéd a bajnokság, tiéd a BL, tiéd meg az összes kupa.
Tiéd meg semmi.
Te pedig, amikor az még a nagyon rossz állapotban lévő Newcastle ellen majd beszállsz, és úgy kapsz 3 gólt, hogy nem kell védened. Valami ilyesmi.
Igen, a 11-esnél, amikor védte a 11-est, és utána nem
tápászol. És most kelt föl. Mert nem akarok ilyen lenni, hát végülis ő van ott, nem én. Na szóval ez az edzők, vagy ez a kapusoknál, kapus edzőknél, ez egy eldöntött fogalom, ez egy eldöntött tény, és így fokuszálod magad.
Jó, de ettől
magad.
Még arra jó, mentálisan mondom, felkészülni.
Oké. Még ezt már túlbeszéltem, amit akartam. Amíg a meccs előtt mondtam, hogy még a meccs előtt mondtam adásban, hogy ugye nem az a szitu fog dönteni, vagy valami ilyesmit, hogy Edersonnak volt egy hibája, hogy a Stephen hogy fogja megoldani, hát adta, ugyanazt adta az élet. De most gondolj be, Tibi, hogy mondjuk a City edzésen mondjuk, ne nagy páns játékra gondoljunk, hanem mondjuk egy 8-8 vagy 4-4 ellen, amikor ez a két kapus áll benn. Most egy ilyen szűkített területen. Stephen hány pressinggel találkozik egy City edzésen 4-4-nél, vagy 5-5-nél, vagy 6-6-nál? Oké, hogy nem ugyanaz a szitu, meg ott belerúgja, akkor
nem történik
egyet,
semmi,
nem történik persze. Semmi. De ez, meg akkor, igen, ez eszembe visszatérni a Lewandowski ügyre. Tehát, hogyha most ott Lewandowski olykor, akkor levennéd, más játszana, de itt is kell Ederson mögött is. Tehát ő is csúcsoron járatva, ugye. Úgyhogy szerintem ez teljesen korrekt. Nyilván.
De ez meg már a kapusnak a hatásköre. Igen. Tehát ugye Kelehertől nem láttunk ilyen hibát, de nem is biztos, hogy Kelehert, hogyha megígérné Klopp neki, hogy ő kapja a kupákat, egy City ellen kezdetné Klopp. Ettől függetlenül ilyenkor azért van a kapusnak egy hatásköre, amiben azt mondja, hogy én inkább elrúgom azt a labdát, szígyon le utána Guardiola, de hogy itt lehet, hogy benne van a hiba. Hogyha ilyen magabiztos Carson, akkor valószínűleg nem az volt utána az öltözőben, hogy Guardiola leszitta, amiért elrontotta, vagy hasonló. Tehát ezt kérte tőle.
Így van, nem hiszem, hogy jó gondolkodásmód, a második gól, ugye, a harmadik gól közvetlen a fél idő előtt volt, tehát 3-0-nál nem hiszem, hogy ott kell a kapusodat korholni, mert van még 45 perc.
Ja igen, a harmadikról már nem is beszélve.
Későn hoztam már ezt és De Bruyne-t, Pep.
Becsere volt, csak már ezt cserélte.
Ja igen, tényleg. De ott...
Nem, hát ott mi is, tehát az interjúban talán még az hangzott el, hogy De Bruyne és Walker nem is volt keretben, és hogy De Bruyne sem játszik.
Igen.
És erre meglepődtünk, hogy ott van a padon. Tehát, hogyha most ő ezt mondja, most egy olyan játékos, aki mondjuk, ha sérült rugása van, vagy valami, nem akarod...
De Bruyne mindenképpen későn hozta akkor.
Hát igen.
Hát, hogy hosszabbításra szánta volna.
De azért láthattuk Peptől az egész szezonban, hogy volt olyan PL meccs is, hogy csere nélkül lehozott jó pár meccset. Ő ebben bízott. Tehát, hogy most Tegnap hármat cseréltem, hármat cseréltem, tehát valahol kettő játékos gólt lőtt. Kettőt cseréltem a fél időbe, egyet meg a végén. És,
véletlenül elhelyezted ezt az információt. Itt a Manchester City Liverpool mérkőzés.
És már a Reállal is mondta párhuzamot, hogy kettőt cseréltünk a fél időbe, és hiába 83-ig vártam, és talán a harmadikkal, mert azt éreztem még 2-1-nél és 3-1-nél, és hogy a bent lévők meg tudják oldani, és olyan meccsben vannak, és folyamatosan nálunk van a labda.
Pont arról beszéltünk. Pont. Csak egy, igen. Kitettük a pontot a végére.
Nem cserélt, én cseréltem.
És ki jött ki jobban a meccsbe. Ugyanúgy 3-2 lett a vége az ellenfélnek. Ami viszont egy kicsit esetleg aggasztó lehet itt a Manchester City számára, és mondjátok, hogy ha rosszul látom, hogy az Atletico elleni mérkőzésen és itt a Liverpool elleni mérkőzésen nem elsősorban azzal volt a probléma, hogy a labda kihozatalt gátolta meg az ellenfél, hanem olyan korai fázisban megtörtént a letámadás, hogy az építkezés kezdete már nem onnan kezdődhetett, vagy nem onnan indulhatott, ahonnan azt szerette volna a Manchester City. Azt a Manchester City sikerült úgy megzavarni, amelyik ebben a szezonban ezzel, vagy erre teljesen immunis volt.
Hát, valóban így van, és ehhez nyilván megint odaülködünk, hogy kellett egy kicsit az, hogy fásultak is a játékosok, tehát nem vagy mondjuk, nyilván persze az edző 100%-os játékosokat küld pályára, de hogyha a minden játékosnál mondjuk a 100% az olyan, mint a 80-an lennének most, jelen pillanatban, ez el tudja venni a kedvüket. De az, most, hogyha Real Madrid elleni mérkőzésre gondolunk, hogy ezt a Real meghúzza el, vagy nem, nyilván ez jó ómen lehet nekik.
Hát ezt kizártnak tartom.
Azt én is kizártnak tartom, és már csak azért a pressingről akartam beszélni, hogy persze fölvállalják a csapatot, hogy kihozzák a labdát, futballoznak, akár mi is ezt tesszük, hogy vigyem tovább a menetet, de hogy azért nagyon csúnyán benne van az is, hogyha csak egy Liverpool játékos elcsúszott volna, ez nem a szószoros értelmében, hanem lemaradt, hogy odaérjen, a mögötte lévő nem érkezik meg időben, vagy az Atletico Madrid részéről ez nincsen meg, akkor viszont nagyon keményen ki lehet őket futballozni, és ebben meg a City ebben jó.
Nyilván... És ezt mutattam meg az a bajnoki meccsen, tehát egy héttel korábban, és itt korábban. Szerintem a személyi változtatások mellett nem mehetünk el szó nélkül, mielőtt előkeresem pontosan, ugye Fernandinho játszott, Rodri nem játszott. Igen. Szerintem ez a legfontosabb kb. A labda kihozataloknál, de most is mélyebben játszott Bernardo Silva, az még segítség lehetett volna, de a védelemben sem azok az emberek játszottak, akikkel alapvetően úgy könnyen tud számolni, hogy Aké lenne a leglabdabiztosabb belső védője a Manchester Citynek, ugye Laporte is a padon ült, Stonesnak is azért voltak meredek passzai, tehát innentől kezdve szerintem ezt így nem hagyhatjuk szó nélkül. Azért az, hogyha Bernardo Silva és Rodri van ott, és Laporte például játszik, Ruben Dias, nem tudom, hogy ő miért nem kapott már lehetőséget.
Hát, volt, de még nincs.
A combhajítója most gyógyult, tehát hogy ennyi.
Őt sem akarta kockáztatni, hát akkor szerintem kezeljük ezt az FA Kupa mérkőzést kicsit másképpen a City esetében. És várjuk ki ezt a BL döntőt, ha az lesz.
Meglátjuk, hogy az lesz-e. Elmondtad nagyjából itt a Real Madrid elleni mérkőzéssel kapcsolatban, amit azzal kapcsolatban akartam kérdezni. Még egy témánk van, ami a Cityhez kapcsolódik, ez Fernandinho, aki elég szokatlan módját választotta annak, hogy közölje Guardiolával, hogy itt a vége, és nincs tovább azért, hogy már nem volt alapember ebben a szezonban, talán mondhatjuk, hogy az előzőben sem, olyan szinten, mint amennyire korábban nagy volt a jelentősége a csapatban, és kiderültek olyan dolgok is róla, amiket eddig nem tudtunk, hogy mennyire komoly szerepe van a portugálul beszélő játékosoknak hát az angliai integrálásában.
Közösségépítő célra.
Kezdjük a izéval? Kezdjük azzal, hogy haza akar menni, vagy hogy el akar igazolni, mert itt nálam nagyon izgalmas ez a kérdés Guardiola esetében, és nem is feltétlenül Fernandinho oldaláról. Elnézve azt az interjút, kicsit ilyen hidegnek tűnt Fernandinho arc kifejezése, amikor erre rákérdeztek, és mondta, hogy hát igazából itt már nem kapok annyi játék lehetőséget, és szeretnék hazaigazolni Brazíliába, és nem ez az az eset, ami már megtörtént Guardiolánál Ibrahimovic-sal, Eto'val, akik azt mondták, hogy nem beszél velük Guardiola.
Azért nem gondolom, mert szerintem annál sokkal bizalmibb a viszony Fernandinho és Guardiola között. Bizalmi? A korábbi interjúkból az derül ki, ugye, akkor, amikor belső védőt csinált belőle 2 évvel ezelőtt, akkor, amikor ő volt, nem tudom, hogy ez megváltozott-e ez a kapcsolati dinamika, de korábban egészen biztos, hogy a leginkább belső körhöz tartozók között volt Fernandinho is.
Nem lehet egy ilyen sértettség Fernandinhoban, hogy idén keveset játszik? Mert keveset játszik.
És akkor, ha most te sértődött játékos, és ránéz a tabellára, oké, okay, hogy egy ponttal de vezeted, a BL-be ott vagy a négy között, most estél ki, vele együtt estél ki, vagy nem jutottál be a döntőbe, hát nincs oka miért idegesnek lennie, vagy sértődöttnek lenni.
Ne, de ez hát nem ilyen
azok lehetnek sértődöttek, tehát... akik ellen szabálytalankodott az első hát fél időben.
És most együtt néz ki a meccset, tehát oké, okay, Fernandinho most már tényleg az a kategória, amikor mondjuk azt neki 15 percet stabilizált kicsit a középpályát, szedjük össze a labdát, nyugtassuk meg a társakat, ezt el kell fogadni.
De pont ezért mondom, hogy ez nem az az Ibrahimovic féle sértettség, hogy ő kiáll és azt mondja, hogy rosszul bánt velem Guardiola, vagy nem beszél velem, hanem Fernandinho ezt elfogadja, de mégiscsak így csöndben ketté válnak az útjai Guardiolával, még mielőtt véget ért volna a szezon.
Több dolog így felvetődik, tehát játékosként is, ha eligazoltam való, vagy most edzőként, nekem volt ilyen amúgy egy játékosunktól, azt kértem decemberben, hogyha ha eligazol, már pedig benne volt a levegőben, hogy eligazol, akkor értesítsen róla, ismertem korábbról, egy fiatal játékosról beszélünk, még ezt így el tudtam neki nézni, a sajtóból tudta meg az egész klub, hogy akkor már eligazol máshova, ez nyilván rosszul jött ki. De akkor megfordítom, nem csak Guardiolával tiszteletlen, hanem akkor a klubbal, vagy akár a játékostársakkal. Azt majd nehezen tudom elképzelni, hogy ő az öltözőben ezt elmondta, és mondjuk az öltözőből más játékostól a stábtagdól ne jutott volna vissza Guardiolának. Hát lehet, hogy ő tudott róla, csak nem az volt, hogy Fernandinho oda ment hozzá, hogy köszönöm szépen az elmúlt x évet, én nyártól elmennék. Lehet, hogy inkább ez. Mert azért szerintem ez egy gyerekes idiótaság, de hát mondjuk a futballisták azért gyerekesek, csak sok gyerekek. Pénzt keresnek. Gyerekek, csak sok pénzt keresnek.
Jól olvastam, hogy valahol Liverpooltól még északra, valahol ott Liverpool környékén van a háza?
Igen.
Ez tök fura.
Hát nincs nagy távolság ott ugye a két város között, mármint Manchester meg Liverpool.
Ja, hát csak gondolom mégis...
vannak olyan autói, amik gyorsan megteszik azt a távolságot, nem?
Szerintem, hát bérletes a vonaton.
Az is tök gyors egyébként.
Én megtettem vonattal azt a távolságot, úgyhogy...
Máv start kártyáját kiváltott az éve.
Railjet vagy ott, nem tudom.
Féláron utazhasson. Vagy magával viszi a gyerekét, hogy megkapja a 33%-os kedvezményt. No, még csak egy pár dolgot szemezgessünk itt a hétvégi bajnokiból. Abban is leginkább egy felvetésem van ezzel kapcsolatban, hogy nem akar senki a bajnokok, még el van indulni?
Hát ez valóban... Hát ez katasztrófa. Tehát az Arsenal, amit most az elmúlt fordulóban művelt, és ott volt a lehetőség, és erről Pittel beszélgettünk a pénteki Britanniában, nyilván az még megelőzte ezt a ki volt most a Soton elleni vereséget, hogy nyilván most nincs itt a Pitt, tehát nem akarom ezt úgy, hogy lezárjam ezt így, hogy az nem volt valós, de itt jön az XG. 2,5-ös XG-je volt az Arsenalnak. Tehát, hogy Saka, amit kihagyott, Smith-Rowe-nak volt egy lehetősége, és erre mondod azt, hogy Tuchel még mit változtathatott volna a Real Madrid ellen? Hát mit? 6 ajtóablak lehetőség volt a csapatnak. Tehát azt, hogy ötösön belül hogy dönt a játékosod, nem tudsz nem csinálni. Tehát odaér az Arsenal. Tehát akkor azt tudnám mondani, hogyha nincsenek meg ezek a lehetőségek, nyilván nincsenek meg azok a játékosok, vagy akár Artetát lehet hibáztatni, de megvoltak azok a lehetőségek, és talán a Sotonnak egy vagy két kapura lövése volt az egész mérkőzésen. Nincs is. Nem sokára lesz a Made in England, és nem is tudom, hogy milyen gólt lőtt, most nincs előttem hírte. Ja, de hát Bednarek rúgta a gólt, ugye. Úgyhogy igen, ez az Arsenal, hogy most azért fiatalok, tehetséges játékosok, de amikor most ott lennének, hogy ott vannak a közelbe, és megragadhatnák az alkalmat, nem tudnak vele élni.
Hát viszont a Manchester United-et már jó néhányszor leírtuk itt ebben a szezonban, hogy na, akkor ezzel most kiszálltak, és most ezzel a 3-2-es Norwich elleni győzelemmel, még hogyha ez egy ilyen kötelező siker is volt, megint ott vannak 3 pontra, tehát abszolút lőtámon belül, és közben azt is tudjuk, hogy már megvan az új edzője, még hogyha eddig a percig azt hiszem nem is hivatalos, ugye azt mondták, hogy a Holland Kupa döntője után fogják bejelenteni, még én nem láttam sehol, hogy ezt megerősítették volna. Ezt
17. De tegnap volt?
18.
Erik ten Hag.
Igen. Erik.
Erik az angol.
Igen, és akkor Lingardot mondod?
Mondhatod Lingardot.
Igen, szerintem ez a döntés, ez nyilván Norrisnak szólt, ugye Pogba volt,
Lingard. 36 perce, Fabrizio Romano, Erik ten Hag to Manchester United, here we go.
Na, hát akkor igen, adás közben bejelentették, adás felvétel közben. Jó, de hát tudtuk, hogy ez lesz. Igen, tudtuk, hogy ez lesz. Bocs, mielőtt Lingard, ide kapcsolódik a kérdés, meg érdemes itt még Rangnicknak nagyon variálnia, meg kísérleteznie, meg próbálkozni, amiközben már tudjuk, hogy lesz egy másik edző, aki másképp képzeli a támadásvezetést, más futballfilozófiát láthattunk eddig tőle.
Tehát azért nyilván Rangnick marad a klub kötelékében, és ugye, hogyha behozza a negyedik helyre a csapatot, az ő szívében is.
De mi lesz az ő feladata? Ugye azt mondta egy korábbi interjú, vagy egy nem annyira párnapos interjúban, hogy a Ronaldo helyzettel kapcsolatban nem őt kell kérdezni, mert ezt az új edző fogja kezelni. Sok egyéb helyzetben nem őt kell. Tehát mi lesz Ralf Rangnick?
Szépen ledobta.
De akkor ki lesz ő a Manchester Unitednél? Hát tanácsadó hivatalosan? Jó, de miben van a tanácsot?
Ez az a helyzet, hogy ez...
Hogy kihez fordulnak Ronaldo ügybe?
Megadja egy Ten Hag számát.
Sajtós. Ne, hát ez valós kérdés. És már csak
sportigazgató,
azért,
de nem ő.
De amikor úgy volt, tehát amikor oda ment...
Sportigazgató soha nem akart, vagy nem volt, nem lett volna. Tanácsadó edző, és utána tanácsadó, ez volt a terv, meg ez most is szerintem a terv, de hogy
de én arra vagyok... De kiválasztottak ki most Erik ten Hagot?
Hát elvileg nem ő.
Hát akkor attól még ő lehet tanácsadó, csak...
Nem létezik, hogy ne legyen közel.
Lehet, hogy nem fogják az ő tanácsait megfogadni, vagy egyáltalán meghallgatni.
Igen, tanácsadó vagy, és na mondd el, Ralf, mit gondolsz erről? Köszönöm. Jó, köszönjük. Ez csak egy ilyen kötelező kör lesz minden meetingen, hogy Ralf tanácsai. Bálint gazda tanácsai kertészeknek.
Hát igen, ahhoz...
Vagy megfogadod, hogy akkor mit tudom én, mivel permetezel, vagy nem.
Jó, de ez közös döntés kell, hogy legyen, tehát szerintem azért mondta ezt, mert ez nem csak az ő hatásköre, hanem majd egyeztet Ten Haggal. Tehát én abszolút ilyen futball ügyekért felelős vezetőnek vélném, ami a sportigazgató jelentése szerintem a Manchester Unitednél. Azért, mert az edző az a saját érdekeit fogja nézni akkor is, amikor rosszul megy a csapatnak, viszont hogyha Rangnick kicsit megmelegíti maga alatt ezt a nevezzük sportigazgatói széknek, akkor ő már tud hosszabb távon gondolkodni, ami hiányzott a Manchester United.
Nem az. Nem sportigazgatói jó. Szék. Na, jó, mindegy, bocs.
Az irodai
egy
szék.
Nagyon rövid ideig azért ő, amit fölépített, amilyen edzőket kinevelt, vagy amilyen klubfilozófiát ugye a Red Bull családnál, hogyha ő neki most szerintem nyártól télig nagy szerepe nem lesz itt a klubnál, akkor szerintem ő simán veheti a sátorfáját és el tud menni, mert ahhoz meg ő akkora szaktekintély, vagy olyan ember, aki most ott üljön és az üres irodába tanácsokat adjon, azt nem fogja, kapkodnak utána.
Na bocs, megszakítottalak, és itt már úgy teszem fel a kérdést Lingarddal kapcsolatban, most le is fogom mindjárt zárni, ne félj. Hogy van jövője Lingardnak a Manchester United középpályáján?
Nem hiszem, szerintem ez valami kísérletezés lehetett, Rangnick mégiscsak hagyjon valamit itt az utókornak majd, a következő kornak.
Föltett egy Lingard Bruno Pogba középpályát, és ez a Rangnick életmű.
Az majd ma Danynak el is mondom a Made in England-ben, hogy mondja Ronaldo, hogy ugye a Tottenhamnek rúgott, hát most meg a Norwichnak, tehát két azon szintű csapatnak rúgott mesterára. Most ha valljuk be, ez a Norwich, Puki, jó állapotban van, beindulgat, tud gólt lőni. Nor, belső középpályán, fú.
Norman? Vagy...
Norman.
Igen. Hogyha ő jó labdák...
Magnus Norman.
Igen. Hogyha jó labdák... Ha jó labdákat ad... Ha jó labdákat ad Pukinak, akkor ő még ott tud alkotni, meg Rashica a szélen, hogyha éppen le tud lenni egy-két ember. Tehát a Norrisnál, ha ezt a három játékos kizárod,
lesz Melót is.
Akkor föl tudsz tenni egy akkor föl tudsz tenni egy ilyen középpályát, és én értettem ezt a gondolkodásmódot, és hogyha megnézed az első gól is, ott ugye Elenga szerzett labdát, de ott mögöttem ott volt Lingard, tehát lezárta volna azt a passz területet, ahova éppen a nem is tudom melyik Norwich belső védőbe elcsesztem, majd eladta. Meg hát azok a lendületes labdavezetések, amit mondjuk Matic már nem tud megcsinálni. Frednek vannak zseniális, szenzációs megmozdulásai, sarokkal, levegőbe tovább teszi, de ezt ő se tudja hozni. És valóban, neked otthon egy Norwich ellen nyerni kellett, nem lehetett azzal a már bocsánat, unalmas, lassú középpályával, építkezéssel, hanem ott így kellett kezdeményezni.
Na és akkor tényleg az utolsó felvetés, itt ugye, ha már Ten Hagról beszéltünk, ugye múlt adásunkban pedig Roger Schmidtről beszéltünk, aki a Benficának az edzője lesz. Nagyon érdekes holland kupa döntőt játszott a PSV és az Ajax úgy, hogy már mind a kettő edzőről lehetett tudni a mérkőzés előtt, hogy máshol német, folytatja.
Németes vonal.
Igen, tehát, igen. Máshol folytatja, de ráadásul külföldön is, tehát hogy még nem is az, mint ami Németországban az előző évben volt, hogy ott országon belüli az edzőkeringő, és hát Schmidt PSV-je nyert, az Ajaxot kiütve ezzel, tehát nincs meg a hatodik trófea egyelőre.
Hát én most röviden le tudom zárni, én nem láttam azt a meccset. Úgyhogy...
Azt én sem, viszont ők azért nem úgy kerültek ki nagy edzőknek, hogy Hollandiában fölnevelték őket, és akkor ott lettek igazán nagyok, hanem maradjunk annyiban, hogy ez a német iskola.
Igen, hát ugye Schmidt ráadásul a Red Bull iskolában is pallérozódott a salzburgi vonalon, tehát ő Rangnick tanítványnak is tekinthető, míg a másik oldalon Ten Hag pedig inkább mondjuk Guardiolával való közös munkája okán formálódott egy nagyon kicsit más irányba, de érdekes lesz, én egyébként várom nagyon Ten Hagot, hogy hogyan fog tudni majd dolgozni a Premier League-ben. Nekem nagyon tetszett, amit az Ajaxnál kétszer is fölépített gyakorlatilag.
Abszolút, amellett nem lettem egy szó nélkül, itt a kérdés az az lesz, hogy valóban lesz-e Ronaldo kérdés, neki kell megoldani, neki kell vele tovább menni.
Ha lehet hinni a híreknek, akkor Ten Hag úgy fogadta el az állást, hogy ő neki nem feltétlenül kell. Igen. Cristiano Ronaldo.
És akkor viszont nagyon jó fiatal játékosok vannak ebbe a Unitedben, akiket tovább lehet építeni, és ebbe az Ajaxnál azért, ha mondtad a Guardiolát, az Ajax stílus is beleívódott.
Pedig tök egyszerű a recept, csak föl kell idegesíteni valamivel Ronaldót, és akkor a következő meccsen Mester 3-as trúg. Most az Everton meccs után sikerült őt ezzel a...
Őt felidegesíteni?
Esettel felidegesíteni.
Jó, ne idegesíts. Ezért a telefont az előbb?
Ne idegesíts Ronaldót.
Én csak mutogattam a telefont, tehát nektek kell menni, nem nekem.
Mi megyünk, mert köszönjük szépen a meghallgatást. Adrián, neked még inkább, hogy eljöttél hozzánk ismételten. Hajrá, Eger!
Hajrá!
És hajrá, teljes terjedelem! Nézzétek, hallgassátok az adást minden felületen, értékeljetek is minket, hogyha van rá módotok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.